Természetesen, ha Komáromban lettek volna ezek a mérkőzések, akkor nem 300 vagy 500 ember jött volna ki a mérkőzésekre, hanem jött volna pár ezer. Gondolom, ilyen Szlovan, Dunaszerdai, Nagyszombatelen tele lett volna a stadion, és ezt mindenki, aki valaha futballozott, tudja, hogy más mérkőzést játszani egy 5-6 ezer ember előtt, egy telt stadion előtt, mint mikor ott hallod még azt is, amikor szotyoláznak a tribünön.
Ez itt az adásidő, a Ma Hét Média Család podcastja. Az FC Komárom futballcsapat teljesítette a fő célkitűzést, és az első ligába való tavalyi feljutás után meg is tudott ott kapaszkodni, 12 csapat közül a 8. helyen végzett. Ez a szokásosnál azért is érdekesebb és értékesebb, mivel a komáromi foci csapat lényegében az összes mérkőzését idegenben, Aranyos Maróton játszotta, s még az edzésekre is buszozniuk kellett. További komáromi foci érdekességeket pedig Radványi Miklós edzőtől kapunk a következő beszélgetésben. Üdvözöllek, kedves Miki, itt az adásidő stúdiójába. Mindjárt elején talán el is mondhatom a hallgatóknak, hogy már nagyon régi a barátságunk, ugye együtt jártunk gimnáziumba, tehát ezért automatikusan tegező üzemmódba beszélhetünk, de köszöntelek akkor itt az adásidő stúdiójában.
Köszönöm a meghívást, Szilárd.
És ugye most pár napja azt lehet mondani, még melegébe vagyunk, hogy befejeződött a Komáromi Futballklub, az FC Komáromnak az első újkori, első ligás, legfelsőbb ligás szereplése. Akit érdekel a foci, aki tájékozódik, az már azért több helyről ugye láthatta, hogy egy nagyon rangos, megtisztelő pozíciót tudtatok elérni, hogyha jól tudom, ugye akkor a 8. helyen végeztetek, tehát az ország 8. legjobb csapata vagytok. Ezt gondolom itt a szerkesztőségünk meg a hallgatóink nevébe is gratulációval mondhatjuk, hogy ez egy nagyon szép eredmény. Egy rövid értékelést azért mondanál-e a mi hallgatónknak is?
Elsősorban köszönöm, hogy a gratulációt. Nem volt egyszerű ez az év, mint semmilyen újon számára az első év a legmagasabb osztályban nem egyszerű. Nehezen kezdődött, a játékosoknak szüksége volt, hogy felvegyék a legmagasabb osztály iramát, de úgy gondolom pár forduló után ez sikerült, annak ellenére, hogy azért volt egy 7 mérkőzéses sorozatunk, ahol nem tudtunk pontot szerezni, ahol tulajdonképpen jól játszottunk, de mindig utolsó másodpercben gólokat kaptunk, és a kezünk között mentek ki a pontok. Utána úgy gondolom, hogy a csapat felvette a legmagasabb osztály iramát, megtanultunk taktikusan játszani, és a őszt a 10. helyen fejeztük be 17 ponttal. Csináltuk egy jó téli felkészülést, és úgy gondolom a tavasz az úgy alakult, hogy elterveztük, 3 forduló vég előtt sikerült bebiztosítanunk a helyünket a legmagasabb osztályba, sőt az utolsó fordulóig a playoffért játszottunk, ami úgy gondolom, hogy újon számára egy fantasztikus dolog, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a játékosaimra, hogy ezt olyan körülmények között, amilyen körülmények között dolgozunk, ezt az egészet végigcsinálták és megoldották, úgyhogy nagy köszönet a játékosoknak főleg.
Hát kb. Egy évvel ezelőtt, amikor indult a bajnokságnak a 2024-2025-ös szezonja, ugyanitt voltál nálunk a stúdióba, és akkor hangsúlyoztad, hogy egy frissen fölkerült csapatnak talán az a legnagyobb, hogy is mondjam, problématikus időszaka az, hogy az első idényben ne essen ki, tehát hogy ott bent tudjon maradni. Tehát akkor ebből a szempontból ez volt a fő feladat, ugye? Tehát a bentmaradás.
Igen, úgy, hát úgy, mint minden újoncnak elsősorban az a cél, hogy bent tudjunk maradni, tapasztalatot szerezzünk be az elsőbe, és úgy gondolom, hogy nekem nagyon sok olyan játékosom volt, aki azt hiszem első fordulóban voltak 7-8-an, akik a Szlován ellen első fordulóban debudáltak a legmagasabb osztályban, úgyhogy ez mindenképpen, hogy lejátszottak most 32 mérkőzést a legmagasabb osztályban, ez mindenképpen egy nagyon hasznos tapasztalat. Természetesen ilyenkor azért oda kell figyelni, hogy a játékosok ne aludjanak el, hogy már ők ligás játékosok, úgyhogy oda kell figyelni, mert tulajdonképpen azt mondják, hogy a új másik év az mindig azért szok lenni rizikós, mert pár játékos bealszik, és akkor, akkor a újoncok, akik másik évben vannak a ligában, esetleg pottyanhatnak. Ezt mindenképpen el szeretnénk kerülni, természetesen szeretnénk a csapatot frissíteni, lesznek távozók, lesznek érkezők, és úgy kell hozzáállnunk, hogy ezt a másik évet még jobban hozzuk le, mint az első évet.
Tehát az, hogy beállszik, azt úgy érted, hogy esetleg elkényelmesednek egy kicsit?
Értem.
Tehát akkor a éber szemednek mindig rajta kell lenni azon, hogy ezt méritek valamilyen módon? Tehát az, hogy mit tudom én, egy edzésen ki mennyit fut, vagy egy mérkőzésen, tehát hogy lehet-e valakinek szólni az, hogy eredményeid gyengébbek?
Természetesen, mert mai modern technika minden játékoson rajta van a edzésen, mérkőzésen, a GPS, hogy úgy mondjam, amin pontos adatokat kapok én fél órával az edzés után, hogy melyik játékos mennyit futott, milyen iramban futott, mennyit sprintet, szóval már nincs mellébeszélés az edzéseken. Én itt nem is edzésekről gondolnák, hogy, mert ugye oda tudunk figyelni, ahogy mondom, fél órával a mérkőzés után pontos adataim vannak, hanem arra, hogy mentálisan esetleg a játékosok, hogy elkényelmesedjenek, hogy igen, mi bent maradtunk, és már nem történhet velünk semmi, úgyhogy én a edzettséggel nem lesz gond, én úgy gondolom, hogy megint a mentális dolgokra kell majd odafigyelnünk.
Na, engedd meg, én annak ellenére, hogy én gyerekkorom óta kiabálom azt, hogy akkor is csak de játszol, tehát már több évtizede járok meccsekre, de azért mindig ilyen műkedvelő, ilyen laikus sportszakértőnek értem, tehát hogyha olyasmit kérdezek esetleg, ami megmosolyogtató, akkor nyugodtan mosolyog meg, de próbálj rá válaszolni. Például fölírtam magamnak itt, hogy van ez a Transfermarkt oldal, ami különböző játékosoknak a értékét úgy plusz-mínusz meghatározza. Na és ebből láttam, hogy ugye számunkra itt a dél-szlovákiai magyarság, vagy hát a szlovákiai felvidéki magyarság számára a két legérdekesebb, legfontosabb csapat jelenleg a Szerdahelyi Dac, illetve a Komáromi FC. És itt kijött az, hogy a Dacnak a keret értéke ebbe az idényben az fölül 13 millió euró, míg a Komáromi az 3,4 millió. Ti rúgtatok 36 gólt, a Dac rúgott 48 gólt. Tehát nekem az jön ki, hogy nektek 95 ezer euró elég ahhoz, hogy egy gólt rúgjatok, míg a Dacnak 270 ezer euró kell hozzá. És van köztetek négy tabellányi, tehát négy helyezésnyi hely. Ugye a Dac az negyedik helyén végzett, ti pedig a nyolcadikon. Tehát, hogy ti meg tudtátok csinálni, majdnem ugyanaz, jó, azért messze van attól, hogy negyedik hely, de azért a nyolcadik hely is szépen csillog, jóval kevesebb pénzből.
Természetesen ezt így is lehet nézni, sokan így is nézik. Én tudom, hogy a én keretem azt hiszem a 12 csapat közül a 11. helyet foglalt el a első ligába. Úgyhogy tudtam, hogy a mi keretünk az nem a legerősebb keret. Én mindig azt mondom, nem, természetesen itt azért a számok nagyon fontosak, hogy milyen játékosnak milyen értéke van. Én úgy gondolom, mivel a futball egy csapatjáték, és én mindig arra törekedtem, bárhol voltam, hogy nekem igazi csapatom legyen. Az azt jelenti, hogy a öltözőben a játékosok nem csak a öltözőben, a pályán is egymásért küzdjenek. Mert ha ez nem működik, nincs meg az a kémia, akkor neked lehet bármilyen drága játékosod, a pályán az út nem fog úgy kinézni, ahogy ezt te szeretnéd, úgyhogy természetesen én megtanultam a évek során, azért már pár éve ebben szakmában vagyok, hogy minden, vagy nagyon sok minden a minőségtől függ, és ha vannak minőségi játékosod, és még az öltöződ is nagyon jól működik, akkor természetesen nagyon nagy dolgokra lehetsz képes. De ha öltöződ nem működik, akkor a minőségi játékosok maguk az kevés, és én ezt láttam, úgy gondolom, itt ősszel a Dacnál, még a Fodrek érkezés előtt, hogy ez a öltöző nem úgy működött, hogy kellett volna működni, hiába voltak, mert azért mi játszottunk velük két mérkőzést a Dacsal, az első mérkőzésen a én játékosémnek ez egy nagyon jó iskola volt, hogy milyen messze vagyunk még azoktól a játékosoktól, ott kiütközött az a különbség. A másik mérkőzésen viszont partiban voltunk a Dacsal, úgy gondolom, hogy játszottunk egy nagyon jó első félidőt, ahol jobbak voltunk. Utána ott a ellenfél edzője tudott behozni minőségi cseréket, és a 100. percben kaptak egy 11-est, ami én szerintem egy ajándék 11-es volt, és a Dac azzal legyőzött minket. Ott már kijött az, hogy ez a öltöző nem úgy működött a Dacban, ahogy kellett volna. És igen, ez a négy hely, ez nem sok, mert a eurók azt mutatják, a euromilliók, hogy sokkal több a Dacnak a értéke, de ennek a csapatnak, én most a Dacról beszélek, nem a negyedik helyen kellett volna végezni.
Tehát, hogy előrébb, ugye?
Ennek a csapatnak a Szlován kellett volna szorongatni utolsó fordulóig, és nem tudom, hány ponttól a Dac Szlován megelőzte a Dacot, úgyhogy biztos nem ez a pozíció, ami ezt a keretet megilleti, de úgy gondolom, hogy mióta jött a Branyó Fodrek, azóta ez a csapat rendbe jött, és tényleg egy nagyon jó tavasz futottak, és úgy gondolom, hogy a Európában a konferencialigát fognak játszani, mert ezt a playoffot megnyerik.
Tehát akkor várható az, hogy utoléri magát olyan értelemben, hogy a értékének megfelelő eredményeket is várhatunk akkor folyamatosan a Szerdahelytől.
Biztosan.
Na de térjünk vissza a Komáromi FC-höz, végsősorban ugye annak vagy, és én megnéztem 2021. júliusa óta az edzője. Az azért a mostani edző forgatókönyveknél az egy rendkívül, azt alá kell húznom, hogy rendkívül hosszú idő. időszak. Tehát, hogy ilyen hosszú ideje egy csapatnál vagy. Hogy ez a folyamatos, tehát ugye a második ligában folyamatosan ott voltatok az első háromba, fölkerültetek, megnyertétek, most egy nagyon jó eredményt értetek el a ligában. Tehát, hogy értékeli a vezetőség, vagy a tulajdonosi réteg a munkádat?
Hát én úgy érzem, hogy igen, hát első naptól kezdem, amint Komáromba mentem, éreztem azt a bizalmat, és természetesen próbáltam ezt a bizalmat meghálálni, mert első évben, ahogy mondtad, hát amióta tulajdonképpen Komáromba vagyok, mondhatjuk azt, hogy történelmi sikereket érünk el, első évben negyedik lettünk a másik ligába, következő évben harmadik évben megnyertük a másik ligát, ami egy hatalmas siker a klub, talán a klub történetében, mert még ilyen nem fordult elő. És most, hogy a nyolcadik helyen végeztünk, úgy gondolom, hogy a utóbbi pár évben talán a Podbrezova végzett jobban újoncként, mint most mi, úgyhogy egy újabb történelmi sikert értünk el, és természetesen a vezetők ezt látják, én érzem a bizalmat, mert azért össze volt egy hétmeccses vereségi sorozatunk, és akkor érzi edző a vezetők bizalmát, mikor nem pánikolnak, mert azért igazsághoz hozzátartozik egy 3-4 vereség után, egymás után azért az edzőhöz hozzá szoknak nyúlni. Itt ez szóba se került, és végül is meglett az eredménye, úgyhogy ez egy kölcsönös bizalom. Én nagyon jól érzem magam Komáromban tulajdonképpen. Már több meccsen van ott lekaucsolva, mint Dunaszerdahelyen, ami egy 122 csak a bajnokságban, úgyhogy ez egy nagyon jó szám, és bízok benne, hogy a szám még gyarapodni fog, mert tulajdonképpen múlt héten szóban megegyeztünk a folytatásról, úgyhogy a jövő évet is Komáromba kéne ott töltsem.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a mögötted levő sikeres évek jelentik-e azt, hogy már biztosítva van mondjuk a következő évre? Nem tudom, mennyire szokták a szerződést kötni? Egy idényre, két idényre?
Tulajdonképpen erre van egy jó mondat, hogy lehet neked 5 éves szerződésed is, ha nem jönnek eredmények, 3 hónap után úgyis elküldenek, és mindig az a fontos, hogy a szerződésed hogyan van megkötve, hogyha ha téged el akarnak küldeni, akkor mi az a pont, amit ha elküldenek, és mi az a végkielégítés tulajdonképpen.
Értem.
Az a lényege egésznek, mert kaphatsz 6 éves szerződést. Én bárhol voltam, mindig egy plusz egy éves szerződést szoktam aláírni, az azt jelenti, hogy egy év, és ha a klub úgy látja, hogy továbbra is bízik bennem, akkor áprilisban szólnak, hogy meg szeretnék hosszabbítani, és ez most is így történt.
Értem, tehát akkor, amit mondtál, szóban megvan, van egy szóbeli egyesség, és igen. Ez nagy valószínűségi akkor egy papírbelire is. Közben megnéztem, 137 meccset vezette eddig Komáromba, és ami én számomra olyan fontos mutató, hogy ez alatt a sok meccs alatt, 137 meccs alatt 1,83 pont átlagot tudtál szerezni. Tehát ez egy nagyon jó mutató szerintem.
Ez jó, természetesen itt még ez azért jó, mert a ligában azért annyira nem jó, de a másik ligában ugye, hogy megnyertük, és ott azért ott végeztem mindig a élbolyba, de ez egy jó.
Igen. Hát a 137-ből ugye most a 31-et vagy 32-t játszottatok most ugye az első ligában, tehát az összes többi az második ligás.
Igen.
Értem. Na, nézem tovább a följegyzéseimet, és van itt egy érdekesség, idézőjelben érdekesség, te biztos nem annyira örülsz neki, de már céloztál rá. Mondok itt néhány meccset. Tehát otthon játszottatok Komárom Szakolca Skalica, illetve Komárom Nagy Mihály Mihalovce. És akkor a Komárom Szakolca meccs az 1-1-re végződött. Úgy végződött 1-1-re, hogy a 91. percben egyenlített ki a Szakolca. Utána majdnem ugyanaz a helyzet, Komárom Nagy Mihály, otthon 0-1-re kikaptatok, úgyhogy a első félidő 45 plusz negyedik, tehát a hosszabbításába kaptátok ezt a győztes gólt. Utána nagy nevű ellenfelekkel, Komárom, Nagyszombat, Komárom, Trnava, otthon kikaptatok 1-2-re, de úgy, hogy a Nagyszombat a 99. percben rúgta a győztes gólját. Aztán Dunaszerdahelyen játszott nálatok, 98. percben nyert a Dunaszerdahely, és rúgta a 0-1-es győztes gólt. Utána Nagyszombatba játszottatok, 3-2-re kikaptatok, de úgy, hogy első fél időben 1-2-re vezettetek, és aztán a 81. meg a 88. percben rúgta a Trnava a 2 gólját. Tehát, hogy itt ilyen 5 nagyon eklatáns példa arra, amire én laikusként azt mondanám, hogy a focisták lehet, hogy amikor ránéznek a kijelzőn a órára, na még 2 perc, ezt már kihúzzuk, és akkor talán egy kicsit lankad a figyelem, vagy mi történik, hogy mindig vagy a második félidő meghosszabbításában, vagy az első félidő hosszabbításban kaptok olyan gólokat, ami elviszi akár a győzelmet, vagy a döntetlent is.
Ezek ez, amit felsorolt, ez mind egyén hibából, aminek nem szabadna a legmagasabb osztályba bekövetkezni. Úgyhogy, amit mondtál, lankad a koncentrációt, már nem figyeltünk annyira. Ezeket főleg után összeset rögzített szituációból, szögletből kaptuk, amikor szét vannak osztva az emberek, ki vannak osztva az emberek, ott egyszerűen nem engedhetjük oda a játékosokat, hogy fejeljenek. Erről beszéltem, ezek azok a dolgok, ahol még fejlődnünk kell, ehhez kell neked tapasztalt játékosok, mert egy tapasztalt, ez mind összes gól, ami itt esett, mind olyan játékosok csinálták a hibát, akik ebbe évben játszották az első, első ligás mérkőzéseket, úgyhogy a tapasztalt játékos nem engedi, hogy mellette fejeljenek, mellette tudjanak rúgni, ők már tudják, hogy ezt hogy kell megoldani. És ez az a dolog, amiről beszéltem, hogy ez az első évre is nagyon jó volt, hogy ezek a játékosok saját bőrükön tapasztalták meg azt, hogy nem elég 95 percig koncentrálni, itt addig kell koncentrálni, míg a bíró nem sípol hármat a sípjába, akkor van vége a mérkőzésnek. Viszont a másik oldalon mi is voltam, nem tudom, 3-4 olyan mérkőzés, ahol 90 pluszba rúgtuk a győztes gólokat, úgyhogy ami
tehát más csapatokban is vannak rutintelen játékosok.
Természetesen ez mindenhol ott van, vagy természetesen előnök mindenki úgy nézett rám, hogy újoncok, és ha példát mondok, Besztercén 2-2 volt, és a Besztercén még ősszel kinyitott nagyon, és a 93-ban, 4-ben berúgtuk a 3-2-re, úgyhogy vagy Besztercén most a 94-ben, aztán 94-ben Kuba Szilveszter fejett gólt 0-1-re, úgyhogy mi is rúgtunk pár ilyen gólt. Ez benne van a futballban. Én mindig azt mondom, szakmai szempontból ennek nem szabadna benne lenni, de hát úgy, ahogy mi is elkövetjük ezeket a hibákat, úgy az ellenfél is. Természetesen most az én feladatom lesz, hogy ezen dolgozunk, hogy ilyen luxus ne engedjük meg ellenfélnek, hogy a 98-ban vagy 9-ben gólokat tudjanak rúgni ellenünk.
Értem. Nagyon sokszor így egyes meccsek után, amikor értékelik a különböző szakemberek a mérkőzéseket, mindig megemlítik azt, hogy milyen fölállásba játszik a csapat. És ugye nagyon sokszor játszotok olyan fölállásba, hogy egy csatárral játszotok. Tehát, hogy egy megerősített középpálya, megerősített védelem, és egy csatár. Hogy ez azt is jelenti, hogy most ne haragudj, hogy így mondom, hogy nincs több kvalifikált csatára a keretnek, tehát, hogy tudna esetleg több csatára játszani, vagy lényegében annyira kevésbé bízol abba, hogy gólt fogtok rúgni, hogy egy csatár is elég.
Ez van nagyon logikus, igen. Megnézed a világtrend, minden csapat egy csatára játszik. Tulajdonképpen mai futballtrend az, hogy nem mint valamikor mi három csatára játszott minden csapat, az régi világ volt, akkor még az egész rendszer más volt, mint most van. Tulajdonképpen most el lehet mondani, még a futás mennyiség a 90-es években megfelelt a mostaniaknak, hogy lefutnak a játékosok 12-13 kilométert, abban időben ezt mi is lefutottuk, csak a intenzitás, a dinamika 37%-kal fejlődött, szóval, hogy mennyit futsz le te sprintbe, és mit én tudjam, 26-27 kilométer sebesség felett. Most már ezek a tényezők a fontosak, de hogy visszatérjük a kérdésedre, nem az a lényeg, hogy mennyi csatára játszol, hanem az a lényeg, hogy mennyi játékos avatkozik be neked a támadásba. Uh-huh. Szóval megnézed, a világ minden csapata tulajdonképpen egy ékkel játszik, és mellette a szélsők, azért mai világban nagyon, nagyon felkapott felállása 4-2-3-1, vagy a 3-4-3, az tulajdonképpen védekezés 5-4-1 támadásban, három csatár, de tényleg itt az a lényeg, hogy neked mennyi játékosod avatkozik be a támadásba.
Értem.
Szóval lehet neked három csatárod, hogyha a labdát fel tudod rúgni rá. Úgyhogy
tehát akkor az a egy, aki ott van elől, az inkább olyan zavarkeltő,
az, nem? Annak az a feladat azért nagyon, hát most a piacon nagyon, nézd meg Szlovákia, Magyarország, mindenki csatárgondokkal, Németország, hogy mindenki csatárgondokkal küzd, mert tényleg olyan csatár, aki ezeknél a rendszereknél az a fontos, hogy ez a csatár, ha fölrúgják a labdát, meg tudja tartani, még ez a pár játékos pár másodperc alatt fölér hozzá, és olyan helyzetet tudnak kialakítani, amiből esetleg gólt tudnak rúgni, úgyhogy ez, én tőlem sokszor megkérdezték már annak idején, hogy miért csak egy csatárra játszunk. Tulajdonképpen ez a trendi most a világban.
A többiek csatlakoznak majd hozzá.
És, de ez tényleg, ez így van, hogy az a lényeg, hogy a középpályán olyan játékosaid legyenek, főleg a széleken, akik nagyon jók a egy-egy szituációkban, dinamikusak, gyorsak, akik nagyon gyorsan föl tudnak érni, hogy ez az ég csatár megtartja a labdát, visszajátszó, be tudjanak indulni a üres területbe. Tulajdonképpen megnézem a...
Tehát akkor ez indokolt így.
Ez indokolt így van.
Értem.
Természetesen mindenki szeretne úgy játszani, mint a Barcelona. Uh-huh. Sok kevés olyan játékos van, mint a Barcelonának.
Értem.
Olyan sok játékos.
Értem. Na de a Barcelonának volt is, meg van is, meg ezeknek a nagy csapatoknak is, hozzád hasonlóan volt játékos, volt sikeres játékos edzője. Ugye nagyon sokan valószínűleg itt a hallgatóink közül is, meg hát országon kívül is, Csehországban is, Németországban is tudják azt, hogy egy első osztályú csatár voltál, aktív futballista korodban, hogy van-e arra lehetőség, hogy azt a tapasztalatot, amit te talán a zsigereidből hoztad, genetikailag beléd volt kódolva, hogy egy nagyon gólerős csatár voltál, hogy azt át lehet-e valahogy adni egy másik futballistának? Mert te azért, hogy mondjak egy ilyen kis részletet talán a fiatalabb hallgatóknak, hogy néha lehetetlen helyzetekből szereztél gólt, vagy csak épp, hogy jó helyen álltál, és akkor egy kicsit ki kellett nyújtani a lábodat, és gól. De az, hogy te ott álljál azon a helyen, az is nagy művészet, egy ilyen megérzés művészete.
Na, ezt a kérdést nagyon sokan feltették nekem, hogy mivel, hogy én csatár voltam, hogy csatárt kinevelni. Csatárnak születni kell. Uh-huh. Szóval én nagyon sok gólt rúgtam, hogy megkérdezték, hogy miért ott álltam, nem tudtam, csak ez egy intuíció volt, hogy ez a labda ide jöhet hozzám, és ez a labda oda jött hozzám. Úgyhogy csatárt kinevelni természetesen lehet fejleszteni azt, hogy a kapu előtt hogyan lőd el azt a labdát, milyen szögből lőd el, hogy ezt lehet gyakorolni, de hogy te hova kerülsz, miért kerülsz oda, ezt tulajdonképpen egy csatárnak érezni kell. Uh-huh. És mondok példát, nekem van egy csatárom, akinek Tóth Gabiról van szó.
Igen.
Nagyon sokszor, 4 éve dolgozok vele együtt, elmondtam neki, hogyha szélen vezessük a labdát, akkor te ne menj ki a kapu előtt mozog, és indulj be a rövidbe, játsszál védődel. Annak ellenére ő nagyon sokszor kimegy a szélére, és kérdem tőle, onnan akarsz gólt rúgni? Uh-huh. És akkor néz rám. Szóval ezek azok a dolgok, annak ellenére, hogy ez a srác alacsonyabb osztályban öntötte a gólokat. De minden magasabb szintre kerülsz, ott már védők is tapasztaltabbak, uh-huh. Ott már tudják, hogyan kell odállni, és ott egyszerűen tényleg ez egy olyan dolog, hogy egy csatárnak születni kell. Úgyhogy egy csatárt kinevelni, azt kiskorukban a játékosokból érezni kell, hogy hogyan áll a kapu előtt, hogy érzi magát, hogyan lövi a gólokat. Azt kinevelni egy csatárt, azt én úgy gondolom, az nagyon nehéz. Nem véletlen, hogy a belső védők 90%-a, akikkel én dolgoztam a évek folyamán, NB1-es játékosokról van szó, 90%-a csatárként kezdte, és folyamatosan ment hátra, utána volt belül középpályás, és végezték, mint belső védők, mert egyszerűen próbáltak belük a 8-9-10 éveseknél egy csatárt csinálni, de ez egyszerűen nem működött, mert rájöttek, hogy valaki csatár legyen, arra olyan tehetség kell, amivel születned kell.
Értem, és ez egy óriási adomány akkor, ugye így a foci világában,
mert... Ez van, az keresi a legtöbb pénzt a világra futballból.
Értem, meglövi a legtöbb gólt.
Meglövi a legtöbb gólt. Hát és az valamikor is úgy volt a mi időnkben is, most is úgy van, hát a legdrágább játékosok mindig a csatárok voltak, vagy offenzív játékosok, akik
eldöntik
a mérkőzéseket.
Értem. És működik továbbra is, azt gondolom a válasz az igen, de azért csak megkérdezem, hogy ugye nagyon sok csatár úgy érkezik egy csapathoz, hogy milyen jó volt az előző helyén, vagy meccsek előtt edzéseken kiszakítja a hálót, 6-8 gólokat rúg, de aztán magán a tétmérkőzésen valahogy nem jön össze. Hogy eznek általában ilyen, mondjuk úgy, hogy ilyen pszichikai okai lehetnek, vagy tényleg az ellenfél egy tétmeccsen másképp játszik?
Mindig más a tétmeccs és más az edzés. Uh-huh. Az ugyanolyan dolog, mint a edzésen a játékosok 10-ből 10-11-est berúgnak, eljön a mérkőzés, mikor például tegnap a Kassa Podbrezová is, és egyszerűen odaáll, aki edzésen 100-ból 100-ot belül meccsen, amikor nyomás alatt vagy, azt nem rúgott be. Szóval mindig más nyomás alatt játszani. Azok a játékosok a legmagasabb osztályban tulajdonképpen, akik nem tudnak nyomás alatt játszani, azok elsőjétnek a legmagasabb osztályig. Szóval ott már mentálisan van erősnek kell, hogy legyél, hogy azt a terhet, azt a nyomást el kell, hogy viseld. És természetesen a csatárokról beszélünk, egy csatár akkor jó, ha jó a csapat. Uh-huh. Egy csatárra dolgozni kell a csapatnak, én rám is mindig a csapat dolgozott, azért tudtam annyi gólt rúgni, amennyit rúgtam, mert nekem a védekezésből úgy nem kellett kivennem a részemet, viszont a csapattársaim elvárták azt, ha ők futnak helyettem, ha odaérünk ellenfél kapuja elé, akkor azt a helyzetet rúgjam be, hogy nyerjük meg a mérkőzést, mert a győztes mérkőzések után kapod a prémiumaidat. Úgyhogy ez egy csapatmunka, úgyhogy azért mondom, mindenkiből nem lehet csatár, de tényleg egy jó csatár neki szüksége van arra, hogy a csapat dolgozzon rá.
Értem. A csatároknál vagyunk, meg már előbb beszéltünk a keretekről. Egyrészt föltűnt az, hogy nagyon sok a szlovák, illetve csehországi játékos a keretetekbe. Hogyha egy kicsit rossz indulatú akarok lenni más csapatokkal szembe, akkor azt mondhatnám, hogy nagyon kevés az Európán kívüli, például afrikai focista náltok, talán csak egy kameruni futballista, hogyha...
Igen, most igen. Még egy mongol van.
Na, épp ezt akartam kérdezni, hogy van egy egzotikus, nem kimondottan eddig a foci térképen valami gyakran emlegetett országról, ugye Mongóliáról van szó, és nem tudom, hogy jól lejtem-e a csatárnak a nevét, Gambajar Gambold?
Igen.
És azt látom, hogy 30 meccsen játszott, tehát, hogy majd mindegyik meccsen játszott, 4 gólt rúgott, nála többet nem rúgott senki, volt, aki szintén rúgott 4-et, viszont keveset emlegetik őt, tehát, hogy talán azért, mert hogy mongóliai, és akkor nehezebben állnak hozzá, vagy milyen nyelven lehet vele beszélni, meg hogy honnét szereztetek egy mongol játékost?
Hát ő, ahogy én érkeztem 2021-ben, ő érkezett hozzánk a Puskás Akadémiától. Uh-huh. A Puskás Akadémiának a neveltje, szóval ő vele ugyanígy lehet magyarul beszélni, mi velem.
Aha.
Én magyarul beszélek vele, de mellett ő beszél angolul, azt hiszem oroszul, azt volt Olaszországban is, úgyhogy fiatal korában. Hát őt a legnagyobb mongol tehetségnek tartották, és hát azért is van Európában, mert kevés mongol játékos van Európában. Én úgy gondolom, másik ligában egyik meghatározó játékosom volt. Ez az év nem úgy sikerült számára, hogy annak ellenére, hogy rúgott 4 gólt, de úgy gondolom benne több van, mint amit eddig mutatott, úgyhogy nagyon jó, annak ellenére, hogy nem egy magas játékosról van szó, nagyon jó a fejjátéka, nagyon jó ütembe tud érkezni, szóval ő benne van az, amiről előbb beszéltem, hogy kapja elé, ő tudja, hogy kell érkezni, és azért is rúgta ezt a 4 gólt, úgyhogy őt mondom, hogy 15-16 éves korában került a Puskás Akadémiához, és itt ott végigjárt a Szamár létre, hát azt hiszem a NB1-ben is bemutatkozott pár mérkőzésen, és utána őt Csákváról hoztuk ide még a NB2-be.
És általában ezeket a játékosokat te nézed meg, tehát te tippeled ki, hogy ki az, aki beleillene a csapatba, vagy van erre valamilyen modern szóval írva scout, cserkész, aki becserkészi ezeket, tehát hogy nálatok hogy megy ez?
Hát nekünk, mi nagyon szorosan együttműködünk a Puskás Akadémiával, uh-huh. és a Vince Pilu ugye a Puskás Akadémián dolgozott edzősködött, és ő ismerte a Gambalt, és Gamboldot, és ő hozta őt ide hozzánk annak idején 2021-ben, úgyhogy így került hozzánk. De hogy a csapat, mikor építsük, természetesen leülünk, beszélgetünk, megbeszéljük, hogy nekem mi elképzelésem, és azt én a játékosokat kinézem, és utána az már a ő dolguk, hogy a játékosokkal leüljenek tárgyalni, és próbálják őket megszerezni. Van, mikor ez sikerül, van, mikor nem, de eddigi tapasztalatunk azért jó, hogy akit szerettem volna, azt, annak a nagy részét ide tudtuk hozni, és azért is tartunk, ottól tartunk most.
Értem. A Puskás Akadémiával azért is talán egy kicsit szorosabb vagy jobb a kapcsolat, mert ott is ugye egy fölvidéki edző van Hornyák Zsolt személyébe, vagy ez csak inkább egy plusz?
Ez csak inkább egy plusz. Tulajdonképpen ez már azelőtt is működött itt a Komárom és a Puskás közti együttműködés, úgyhogy azelőtt is voltak itt nálunk még a NB2-ben sok olyan játékos, aki akadémiából jött ki, és jöttek hozzánk, és voltak olyanok, akik tudtak segíteni, voltak olyanok, akik nem, de ez nekik egy ugródeszka volt, hogy megmutassák magad külföldön, mert a szlovák bajnok, a szlovák futball azért az agresszívabb, úgyhogy magyar bajnokság, vagy a magyar NB1, NB2, ott sokkal technikásabb uh-huh. játékosok vannak, ott nincs annyi testesteleni párharc, mint Szlovákiából, és azért is jöttek ide páran, hogy megpróbálják, vagy fölvegyék ezt, vagy megtanulják ezt a keményebb játékot, úgyhogy onnan több ilyen játékosan
volt. Itt többet szikrázik a levegő, ugye?
Igen.
Értem. Igen. Hogyha magát egész csapatot nézzük, vagy a klubot talán, nem is csak a felnőtt férfi foci csapatot, akkor ugye nagyon rányomja a bélyegét a ti szereplésetekre az a furcsaság, hogy nincs saját stadionotok. Illetve illetve, hogyha egy kicsit mókásan akarnám mondani, ti még az edzésre is busszal mentek. Ugye továbbra is, hogyha jól tudom, Aranyos Maróton folytatjátok a bajnokságnak, tehát az új idénynek a első mérkőzéseit, hogy ez mennyire befolyásolja azért egy csapat teljesítményét, hogy mert azért buszozni is tud fárasztó lenni, főleg az, hogyha folyamatosan kell buszozni, meg ugye azért az atmoszféra is más, én azért néztem néhány bejátszást Aranyos Maróti meccsekről, hogy azért, hogy is mondjam, nem vonult ki az egész Komárom oda.
Ahogy mondtam, azért mondtam, hogy minden tiszteletet megérdemlenek a játékosaim, hogy így végeztünk, hogy végeztünk, tulajdonképpen másik éve úgymond hontalanok vagyunk, hogy edzésekre utazunk, mérkőzésekre. Hát természetesen, ha Komáromban lettek volna ezek a mérkőzések, akkor nem 300 vagy 500 ember jött volna ki a mérkőzésénkre, hanem kijött volna pár ezer. Gondolom, ilyen Szlován, Dunaszerdai, Nagyszombathelyen tele lett volna a stadion, és ezt mindenki, aki valaha futballozott, tudja, hogy más mérkőzést játszani egy 5-6 ezer ember előtt, egy telt stadion előtt, mint mikor ott hallod még azt is, amikor szotyoláznak a tribünön, úgyhogy ez, és annak ellenére, hogy mi minden mérkőzésként játszottunk, azért szereztünk 39 pontot, ami egy fantasztikus dolog. Mi nagyon bízunk abban, hogy ez tényleg közeljövőben megváltozik. Ugye több időpont volt, hogy mikor először volt az, hogy tavaly novemberben térhetünk vissza Komáromba, utána volt, hogy már tavaszi szezon valaha áprilisban, most az van, hogy augusztus-szeptember. Hát ez nem vagyok kompetens erre, hogy erről beszéljek, de én úgy gondolom, ez a csapat már megérdemelni, hogy a saját stadionjában játszó mérkőzéseket ne kellene utazni, és tényleg megérdemelnék a komáromi szurkolók is, hogy ne kellene nekik 80 kilométert utazni azért, hogy ligás mérkőzést játszanak, vagy ligás
hát, mérkőzést hogy a saját csapatukat
lehet, úgyhogy úgy, bízok benne, hogy ez minél hamarabb meg fog valósulni, és ami számunkra most pozitív volt, hogy tényleg utolsó forduló előtt, múlt hét pénteken már a saját stadionunkban tudtunk edzeni, mert ott a fű már megvan, és pálya az már kész, rendben van, úgyhogy én ígéretet kaptam arra, akik a mellékpályákat csinálják, hogy július végére fogom tudni használni a két mellék edzőpályát is, még és a főpálya már kész, úgyhogy utána legalább az pozitív lesz, hogy nem kell tényleg annyit utazni, mert amit leutaztunk, az tényleg ez egy több ezer kilométert ez alatt a két
hát ez nagyon, nagyon jól kifejezi, amit mondták, gondolat, hogy minden mérkőzéseteket idegenbe játszottatok. Tehát ezt ugye, amikor szokták csinálni ezeket a különböző tabellákat, hogy hazai meccsek, idegenbeli meccsek, akkor az összeset lehetne nektek az idegenbelibe. Tehát akkor bízzunk benne, hogy ha nem is mindjárt az első meccstől, de akkor hogy mondtad, augusztus-szeptember?
Augusztus-szeptember, bízunk benne. Hivatalosan novemberig van szerződés a Aranyos Maróti stadionnal, hogy ott játszhatunk, de én beszéltem itt múlt héten pár emberrel Komáromban, akik azt mondták, hogy megtesznek mindent annak érdekében, hogy augusztus végére, szeptemberben visszakerüljünk Komáromba, úgyhogy bízok benne, hogy ez meg is fog valósulni.
És engedj meg egy kérdést, hogyha nem akarsz, akkor ne is válaszolj rá, mert azért érintett vagy mind a két részről, hogy nem lehetett volna ezeket a meccseket a Szerdahelyi stadionba lejátszani?
Tehát, hogy volt, hát először a mi vezetőink ide jöttek tárgyalni, uh-huh. És utána Aranyos Maraton kötöttünk ki.
Mert szerintem sok szerdahelyi kiment volna a
Komáron meccsekre. Nagyon sokan. Szerintem itt Szerdahelyen lett volna 3-4 ezer, és én, mivel itt élek, és nagyon sok emberrel beszélek, nagyon sok ember föl volt háborodva azon, hogy nekünk Aranyos Maratonra kell mennünk játszani, ekkor mondják, hogy egy vérből valók vagyunk, hogy mi, nekünk oda kellett mennünk játszani, akik befogadtak minket. Itt valamilyen okból fogva uh-huh. nem engedték meg, úgyhogy még egyszer nem vagyok kompetens erre, de
pozitív lett volna.
Mindenképp. Én úgy gondolom, hogy ha itt játszottuk volna a mérkőzéseinket, akkor 8-9 ponttal többet szereztünk volna.
Értem. Ugye azt azért említetted te is, hogy Szlovákia ligájának, fociának azért más a jellege például, mint magyarországi, de úgy általában véve a szlovák foci európai szinten, az körülbelül így a te meghatározásod szerint az hol van? Tehát, hogy egy ilyen jó közép, vagy egy ilyen alacsonyabb közép. Tehát ugye, mert mindig a Slovan most mindig megnyeri a bajnokságot, és aztán mindig vagy az első körbe, vagy a második körbe a európai kupákba kiesik. És ez most már úgy tűnik, hogy nem véletlen, bár most ugye az utóbbi időben, az utóbbi szezonban bekerült a főcsoportba, de az előző évek nem ezt mutatták. Tehát, hogy ez most egy ilyen kiugró teljesítmény volt, vagy pedig várható, hogy akkor a Szlovákia ligából több csapat is azért meg tud kapaszkodni mondjuk a első körnél tovább is a kupákba. Tehát, hogy van-e fejlődés a ország fociát illetően?
Hát én úgy gondolom, igen, tavaly, igen, hogy a Szlován most oda került, ahol került, a Szlován az egy más dimenzió. A Szlován ellen most játszani, az, én mikor első fordulót játszottuk velük aranyosmaraton, ott lehetett látni, hogy, az egy, hogy milyen gyorsaságbeli különbség van a két csapat között. Tulajdonképpen eddig tartott ezt a Szlovánt arra a szintre építeni, hát a Szlovánnak a költségvetése, nem tudom, hogy a játékosnak a értéke is mennyi, a Szlovánnak a költségvetése, hát...
Tehát még biztos még a Dacnál is magasabb.
Dupláhez, talán azért kerültek oda, ahol kerültek ott, azért én azt szoktam mondani, hogy ott talán egy játékos keresett annyit, mint nekem egész keret, mert ott azért nagyon nagy fizetések vannak, hogy beszéltem a Vladoval, Vejszel mérkőzés előtt, és tényleg... ez a csapat, amit a Szlován most lett arra a szintre fölépítve, hogy oda került, ahova került, és úgy gondolom, és ők ebből csak profitálni tudnak, mert nagyon sok pénzt kerestek ezzel, és ahogy olvasom, nagyon jó játékosokat akarnak venni, akikkel ezt a szintet fogják tudni tartani, és ami pozitív volt még tavaly évben, vagy tavaly előtt évben, hogy a Nagycombat is bekerült a konferencia ligába, a csoportkörbe, ez mindenképpen egy pozitív dolog a szlovák csapatok részére. Én úgy gondolom, hogy a szlovák futball előbbre tart, mint pár évvel ezelőtt. Most ugye tavaly volt az EB, továbbítottak a csoportból, bejutottak a legjobb 16 közé. Én úgy gondolom, hogy a bajnokság is minden évről, hát már pár éve, 2010-ben voltam először, én ugye vezetőedző, ez 15 éve volt, és nagyon sokat fejlődött. Szóval új stadionok jöttek, új stadionok épültek, szóval ez egész szlovák futball, most már a szlovák NB1-ben valamikor kaptam, most nem akarok hazudni, 50 vagy 80 ezer eurót a labdarúgó szövetségtől, most kapsz 700 ezeret.
Aha, tehát hogy szóval, akkor ilyen dimenzionálisan szóval megváltozott.
Most már valamilyen szinten a marketing sokkal nagyobb lett, ugye minden mérkőzés élőben a tévében van, szóval most már a szlovák futballt is próbálják marketingilag olyan szintre hozni, természetesen egy 5 milliós országról van szó, szóval nem lehet úgy, mint Lengyelországban, ahol ettől sokkal több pénz van, de tényleg most már bárhova megyünk játszani, NB1-en belül, azért bemész abba a stadionba, úgy érzed magad, hogy egy ligás játékos, vagy
van egy ilyen színvonalbeli, akkor van, ugye? Értem. Említetted a játékosoknak a honorálását, a fizetését, nem mondjál pontos összeget, csak így nagyságrendben. Én úgy gondolom, hogy a hallgatóinkat is ugye ez a kérdés azért bizonyos mértékig biztosan érdekli, hogy ma Szlovákiában egy elsőligás játékos, akár például nálatok, vagy mondjuk a Szlovanban, az kb. Milyen szinten mozognak a fizetések? Nem mondj pontos összeget, csak így nagyságrendben.
Szlovanban olyan szinten mozognak, hogy a Bundesliga 2-ben szerintem olyan szinten nem mozognak. Szerintem a Szlován elérte azt, hogy a Bundesligában a 10. helyen álló csapatoknak a szintjén mozognak. Ott tényleg nagyon nagy fizetések vannak, hát de
mennyi? 5000 márka, vagy euró, vagy 10000?
Több 10000.
Tehát több 10000
euró havi bére havi játékosok,
akik azon a szinten vannak. Tehát persze. Akkor egy 20-30000 euró?
Több is van, amit én hallottam, igen.
A Szlovánban?
Szlovánban, persze.
Aha.
Az a világ, mert elmúlt, mikor pár ezer, az már tulajdonképpen azért is nehéz, mert játékosokat hozni, akiknek szerződésük van ott, mert már a klubok milliókat kérnek játékosokért, úgyhogy ez már más világ, mint régen is, régi világban is azért a NB1-es játékos, mikor én a 90-es években voltam, azért többszörösét kerestük egy átlag embernek a fizetésénél, és ez most is úgy van.
Na jó, de azért ugye az figyelembe kell venni, hogy egy focista, az mondjuk 30 éves koráig focista vagy valami, tehát önnek addig kell ugye bebiztosítani.
Így van, de amiről beszéltünk előbb, ez a Szlován. Szóval a többi klub azért az más, a Szlován után szerintem a Dac, Nagycombat vannak azon a szinten, hogy olyan béreket tudnak fizetni, amiről előbb beszéltünk, de a Szlován az extrém, ott tényleg ők haza tudtak hozni egy Makot, egy Kuckát, akik Angliába játszottak még, vagy a Barszegján, aki örmény ország egyik legjobb játékosa, a Szlovák legjobb játékosát, és ilyen játékosokra nézők is kimennek, szóval...
Tehát van bevétel is.
Van bevétel is, így van. Értem. Úgyhogy a Szlován lehet, hogy belement rizikóba, nagyon jól fizettek, és oda kerültek, ahova kerültek, hogy most már pluszba kerültek a több a bevételük, mint a kiadások.
Ez
mindig, ha jó, én mindig azt mondom, hogy ha jó futballt akarsz játszani, akkor oda minőség kell, és abból a minőségből kell csinálni egy jó csapatot, egy jó ütözőt, és a Vlada ezt meg tudta csinálni.
Tehát továbbra is érvényes ez, amit Puskás Ferenc mondott, kispénz kisfoci, nagypénz nagyfoci, ugye?
Mai világban ez még érvényesebb, mint valamikor volt.
Értem. Tehát, hogy akkor, hogy lezárjuk a gondolatot, tehát Komáromba, akkor ott vannak ilyen pár ezer eurós focista fizetések?
Persze.
Értem. Tehát akkor a Pozsonyba, Szlovanba pár tízezer eurós, nálatok meg pár ezer eurós.
Azért mondtam én azt, mikor össze akartok minket hasonlítani, hogy a Szlovan legjobban kereső játékosa többet keres, mint nekem egész keretem. Nem akik a pályán voltak, egész keret. Szóval ez, de ahogy előbb mondtad, kispénz, kisfoci, nagypénz, nagyfoci, és ez minden szinten igaz, és most ez nagyon igaz.
Értem. Lassan a beszélgetésünk végéhez érek. Eddig beszéltünk ugye a jelenről és a múltról, azért egy-két gondolatot engedj meg a jövőt illetően. Nagyon két egyszerű kérdésbe tenném ezt föl. Tehát egyrészt az, hogy hol látod mondjuk egy év múlva a csapatodat, a FC Komáromot, illetve a te saját magad karrieredet nem egy év múlva, hanem mondjuk egy 3-5 éves vonalba, bár tudom, hogy már ugye el is mosolyintottad magad, de azért a sikerek előbb-utóbb a körülményeket is valamilyen módon megpróbálják változtatni, nem?
Hát én bízok benne, hogy jövőre is ugyanaz sikeresek leszünk, mint ebben az évben voltunk.
Mi lenne a siker? Tehát most voltatok nyolcadikok, hetedik hely?
Szerintem az is, ha bekerülnénk a playoffba, a első hatba, az egy nagyon nagy siker lenne.
Tehát, hogyha a felső házba, ugye?
Igen, de én úgy gondolom, hogy mondtam, mindig a másik év az kritikus szokott lenni minden klub és csapat életében.
Na jó, de ezt mondtad tavaly, hogy az első év is nagyon kritikus.
Igen, így van, úgyhogy én bízok benne, hogy visszakerülünk Komáromba, és a saját, ami nagyon jó dolog lenne a saját közönségünk előtt, hogy tudjunk játszani Komáromban, mert az a stadion azért én úgy gondolom fölépül és elkészül, én úgy gondolom Szlovákia egyik legszebb stadionja lesz. Nem nagy, 5000, nem tudom, 500 férőhelyes, de egy nagyon szép.
Könnyebben lehet ott jó hangulatot teremteni, ugye?
Nagyon szép stadion lesz, és bízom benne, hogy minden hamarabb visszakerülünk, és jó mérkőzéseket fogunk tudni játszani, hogy a közönséget szórakoztassuk. Én személy szerint, hogy 3-4 év múlva, ez a szakma, ez nem egyszerű szakma, sokan azt gondolják, ez egy nagyon stresszes, nagyon sok a stressz, úgyhogy nem egyszerű ezt így évről évre átélni ilyen mérkőzéseket, mikor a 99. percben gólt kapsz és kikapsz, szóval ez, hogy mikor ég ki az ember, azért én is érzem már, hogy 57 éves leszek, én úgy gondolom, talán meg egy 3-4 év benne van, hogy a legmagasabb szintet tudjuk csinálni. Az attól függ, milyen csapatod van. Uh-huh. Én általában mindig olyan csapatoknál dolgoztam, ahol nem top csapatoknál, de mindig valamit kellett, vagy megmenteni egy csapatot. Hát ez tulajdonképpen a másik csapat, másik klub, amelyikkel fölkerültem a legmagasabb osztályba, és ez a negyedik klub, amelyiket bent tartottam. Szóval ez hétről hétre nagyon kielezett szituációk. Hát erről a feleségem és a gyerekem tudnának beszélni, mikor a mérkőzés előtt vagyunk, hogy ez hogy néz ki.
Akkor mi, már transzba, vagy ilyen idegbeteg vagy?
Ez már meccs előtti feszültség. Vagy
inkább ideges, nem innen.
Igen. Mert inkább ember otthon feszült, játékosok ezt nem vehetik észre mérkőzés előtt, hogy egy edző feszült, mert akkor azt látják, hogy edző mit a félne. De természetesen ez nem egy egyszerű szituáció. Érzem magamon, hogy például még 10 évvel ezelőtt egy nappal a mérkőzés után regenerálódtam, most szükségem van 2 napra, hogy rendbe jöjjek a mérkőzés után fejbe, de most hál' Istennek van olyan edzőstábom, akikre a mérkőzés után a edzéseket megmondom, vagy megbeszéljük, hogy mit szeretnék, és azt maximálisan megoldják, mert ugye az edzői szakma nem csak abból áll, hogy kimész edzésre, és leedzed a mérkőzésre, hanem nagyon sok elemzésből áll, saját csapatod mérkőzéseit kielemezni, a ellenfél játékát kielemezni, arra megtalálni a megfelelő stratégiát, taktikát, hogy a hétvégén sikeresek legyünk, úgyhogy ez nagyon sok, nagyon, tehát ez több órás, naponta több 10, vagy naponta 10-12 órás munka, hogy nézed az ellenfelet, megtaláld a gyönge pontjait, Természetesen, ami nagyon fontos, a saját csapatod játékát, legutolsó mérkőzést kielemezni, hogy hol voltak hibák, játékosoknak ezt megmutatni, ami pozitív, ami negatív. Szóval ez egy olyan összetett dolog, de mondom, hál' Istennek most már van egy olyan edzői stábom, hogy nagyon sokat tudnak segíteni.
Tehát van kire támaszkodni, azért nem kell mindent neked csinálni. Nem kell,
úgyhogy ez ebből a szempontból nagyon-nagyon fontos, hogy embernek tényleg olyan munkatársa, olyan segítője legyenek, akiben maximálisan megbízhat, és nálam ez tényleg úgy van, hogy ami nekem pozitív, hogy két volt játékosom, és a edzőistávom tagja, a Jani Novota és a Kornél Saláta, utána jött egy fiatal kondíciós edző hozzánk, Dunaszerdáról a Ollé Robi, ott van kezdetektől kezdve, mellett van a Cibor Norbi, aki elvégezte elemző iskolát, úgyhogy tényleg...
Tehát meg vagy erősítve akkor.
Most már, ahogy kezdtem, Komáromba is, most már úgy gondolom 100%-kal meg lettem erősítve, úgyhogy ez egy nagyon pozitív dolog, és tulajdonképpen ennek köszönhető, hogy ott vagyunk, ahol vagyunk.
Na, a leosztás akkor úgy tűnik, hogy jó, a szavaidból pozitív energia sugárzik. Hallgatóink nevében is azt hiszem, hogy kívánhatom, hogy minimum ugyanezt érjétek el, mind a 2024-25-ös idénybe, vagy egy kicsivel jobbat, vagy akár többel is jobbat. Mindenképpen kívánom, hogy a saját közönségetek előtt tudjatok játszani az új idénybe, és neked pedig személyesen, hogy akkor ugyanilyen sikereket, vagy még ennél is fényesebbeket érjél el azzal a csapattal, amelyiket éppen edzett. Köszönöm szépen Radványi Miklósnak, hogy az Adásidő podcast vendége volt.
Én is köszönöm a meghívást, és bízok benne, hogy amit mondtál, ez így fog alakulni.
Na, szorítunk. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Viszont hallásra.